Húsvét első napján ünnepünkön örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus szavával, aki ezt mondta, én élek, ti is élni fogtok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg húsvét örömhírét, ahogyan Máté evangélista elénk adja. Az evangélium 28. részében, az első 10 versben, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel, mi történt húsvét hajnalán. Így olvassuk Máté evangéliumában húsvét eseményét. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Isten áldja meg az ő igéjét, ajándékozzon meg minket azzal, hogy a mi szívünket is átjárja a húsvéti evangélium, amelyet a mi Urunk hirdetett, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy ajándék, hogy ahogyan énekelhettük, ma teljes szívvel vígathatunk. Sőt, annyira megtelhet a szívünk ezzel az örömmel, hogy életünk minden napjára elég lehet. Győzött Krisztus, ahogyan megmondta, ahogyan az angyalok hirdették, véghez vitte a mi halálunk felett az ítéletet, megszabadított minket a fenyegetéstől. Köszönjük, hogy nekünk is szólhat, újra és újra szólhat, amit ez az ige megismételt, hogy halljuk meg végre, nem kell félnünk. Ne féljetek! Köszönjük neked, hogy a te egyszülött fiad által egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy minden ellenségünket elpusztítottad, hogy győzelmet vettél a mi ellenségeink felett. Bocsásd meg mi nekünk, hogy mégis úgy kell idejöjjünk, mint akik olyan sokszor megfeledkezünk erről. Kételkedünk ebben. Erősebbnek látjuk a kísértőt, erősebbnek látjuk a bűnt, erősebbnek látjuk a halált, mint a te fiadat. Könyörgünk azért, hogy ma is szólaljon meg úgy a te igét közöttünk, hogy megszégyenüljünk, és hogy örömre derüljünk, hogy elhagyjuk a kicsiny hitűségnek, a kételkedésnek, a hitetlenségnek a bűnét, hogy tanuljunk meg újra bízni benned, és abban, akit nekünk adtál. Köszönjük, hogy így tehetjük a kezedbe azokat, akikről olyan sokszor elfeledkezünk, akik megnyomorodtak, és akiknek különösen is nagy szüksége van arra, hogy a te dicsőséges fiad feltámadásáról hallhassanak. Könyörgünk hozzád a gyászolókért. Ajándékozd meg őket vigasztalással és élő reménységgel. Kérünk most téged a betegekért, akik talán kórházban vagy otthon betegágyon nem juthatnak el a te gyülekezeted közösségébe. Kérünk azért, hogy ő mellettük is légy ott, és add, hogy a te igéd az ő szívüket is elérje. Szent lelkeddel munkálkodj ő bennünk, és munkálkodj mi bennünk, hogy valóban megteljen a szívünk azzal a vígassággal, amit te kínálsz nekünk, és hogy szeressünk téged teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel, teljes elmével, ahogyan erre alkottál meg minket, Jézus Krisztusra nézzünk, és legyünk készek arra, hogy megtegyük a te akaratodat. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Isten igéjét. Nagypéntek estéjén, akik együtt voltunk, hallhattuk, hogy Jézus Krisztus előre tekintve halálára és feltámadására Jónás próféta jeléről beszél, ahogyan Jónás próféta történetét tanulmányoztuk többször az elmúlt hetekben. Most halljuk, ahogy a Máté evangéliuma alapján húsvét örömhírét hirdeti Jézus. Máté evangéliuma 13. részében, a 38. és következő versekben. Akkor újra megszólította Jézus néhány írástudó és farizeus: Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld szívében 3 nap és 3 éjjel. Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme nagyobb van itt Jónásnál. Jézus, igazold magad! Ezzel az elvárással kezdődik a párbeszéd, amelyet Máté evangéliumából hallhattunk most. Bizonyítsd be! Látványos jelekkel bizonyítsd be, hogy az vagy, akinek mondod magadat. Győzzél meg minket! Igazold magad, Jézus, mutass jelt nekünk! 2000 éve a farizeusok szögezték Jézusnak ezt a nagyképű kívánságot, de testvéreim, az azóta eltelt 2 évezredben számos követőjük mondta ki ugyanezt. Éles állításokat teszel, Jézus, győzd meg minket, hogy tényleg úgy van. Győzd meg minket, hogy tényleg indokolt hinnünk te neked. Azt mondod, hogy én vagyok a világosság, és aki engem elutasít, az a sötétségben jár, sőt, még tovább mész. Azt mondod, hogy aki engem elutasít, az jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. Ez azért erős, Jézus. Igazold, hogy tényleg így van. Azt mondod, hogy én vagyok az út, ha még azt mondanád, hogy én vagyok az egyik út, rendben volna. De azt mondod, hogy én vagyok az út, és nincs más út az Istenhez. Nem képzelsz te túl sokat önmagadról? Milyen alapon állíthatsz ilyeneket? Vagy azt mondod, hogy én vagyok az igazság, és aki nem engem követ, az a hazugság atyától származik, és a hazugság atyának szolgál? Hogy állíthatsz ilyet? Vagy azt mondod, én vagyok az élet, és aki nem hisz bennem, az halott, és halott is marad. Merész szavak ezek, Jézus. Bizonyítsd be egyértelműen nekünk. Igazold magadat jelekkel. Testvéreim, Különösen hozzátehetjük, hogy sokak szívéből úgy tűnik, hogy jogosan tör elő ez a vágy, hiszen Jézus ezekre hivatkozva a mi személyes életünket kéred, a mi bizalmunkat kéred, a hűségünket, a mindennapi engedelmességünket. Nem adjuk ám olyan könnyen magunkat, előbb mutass nekünk valami jelet, ami meggyőz minket. Mester, jelt akarunk látni tőled. Olyan könnyű, testvéreim, az utókor okoskodásával elítélni ezeket a farizeusokat és írástudókat, de álljunk meg egy pillanatra ennél a mondatnál. Nem ugyanez valahol mélyen a mi elvárásunk is? Jól van, Jézus, felkereslek téged, elmegyek a házadba, meghallgatlak, ezt-azt meg is teszek abból, amit mondasz, de azért bizonyítsd be, hogy érdemes vagy a bizalmamra. Bizonyítsd be, igazold magad, bízzam magamat rád, adjak oda érted minden mást, tegyem azt, amit te mondasz, győzd meg, hogy jogos az elvárásod, bizonyítsd be, hogy érdemes, adj jelet, valamit, ami legalább olyan személyes, mint amilyen személyesen a követésedre hívsz engem, mint amilyen személyes az elhívásod. Adj jelet, adj sikereket azokban, amikkel naponta küzdködök. Adj jelet, adj elfogadottságot, vagy talán akár népszerűséget. Adj munkát, ami biztonságot jelent. Adj társat, adj olyanokat, akik meghallgatnak és megértenek. Adj gyermeket. Sorolhatnánk, hogy mi mindent kérünk mi Jézustól, hogy adjad nekünk. Vagy ha ezeket nem adod, legalább vedd el azt, ami megnyomorít, ami kínoz. Vedd el a gyengeségemet, amivel nap mint nap szembe kell néznem. Vedd el az unalmamat, vedd el a magányomat, a betegségeket, a szenvedéseket, a fájdalmakat. És talán néha eljutunk odáig, ameddig Illés próféta, hogy vedd el az életemet is. Adj jelet arról, hogy tényleg szeretsz engem. Adj jelet arról, hogy tényleg fontos vagyok neked. Adj jelet arról, hogy gondod van rám. Nincs ott ez az elvárás a szívünk mélyén, testvéreim. Talán kimondatlanul, magunkba folytva, magunkban hordozva, hagyjuk nőni a panaszt. Jézus, nem ezt vártam tőled, nem ezt vártam az Isten fiától. Vagy időnként talán ki is budjan a szánkon, kifakad a szívünkből. Mutass már valamit! Mutass valamit abból, amire képes vagy, ha tényleg azt akarod, hogy téged hittel kövesselek. Jézusnak kemény és egyértelmű a válasza. Kemény és egyértelmű. Nemet mond erre a kívánságra. A mai istentiszteletünkön két kérdést vizsgáljunk meg. Előbb rövidebben azt, hogy miért mond nemet? Miért utasítja el a kívánt jelet? És aztán részletesebben, húsvét fényében, a húsvéti örömhír fényében, milyen jelet kínál Jézus ahelyett, amit követelnek tőle? Mi az a jel, amit ő mindannyiunknak ad? Mester, jelt akarunk látni tőled, mondják a farizeusok, és talán mondjuk valahogyan, sokkal udvariasabban mi is gyakran, jelt akarunk látni tőled, miért mond erre nemet Jézus? Miért nem engedi azt, hogy lássuk az ő nagyszerű tetteit? Egy alkalommal Jézus nagyon világosan megindokolta ezt. János evangéliumában olvassuk Jézusnak a szavait, amikor azt mondja, mindaz, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Miért jött Jézus? Mi vezette őt közénk? Szeretett testvéreim, azért, hogy annak az akaratát tegye, aki elküldte őt. Az Atya Isten akaratát hajtsa végre. Nem azért, hogy a saját akaratát valósítsa meg, hogy a saját tervét vigye végbe. De nem is azért, hogy a mi akaratunk szerint tegyen, hogy a mi kívánságainknak feleljen meg. Az Atya akaratát valósítsa meg, az ő gondolatait, az ő tervét. Hallgassuk meg újra ezt az öntelt kérést. Mester, jelt akarunk látni tőled. Kit érdekel, hogy mit akarsz te? Mondd, kit érdekel, hogy mit gondolt az Isten? Mi ezt akarjuk. És akkor az Istennek is ezt kell akarnia. Aztán legfeljebb mi eldöntjük, hogy megfelele az, az elvárásainknak, amit Isten tett a kívánságunk nyomán. Döbbenetes azt látni, testvéreim, ha egy lappal előre lapozunk a Szentírásban, hogy ott vannak a farizeusok, amikor Jézus egy megszállott életét megtisztítja, látnak egy ilyen hatalmas jelt, hogy ő úr az ördögi erők felett, és azt mondják, hogy ez nem lehet Istentől. Mi okosabbak vagyunk ennél, ez csak az ördögök fejedelmének a segítségével történhetett meg. Mi megmondjuk, hogy mit tegyél, aztán megítéljük, hogy jól csináltad-e, hogy elfogadható-e, hogy helyén való-e az. Olyan különös, testvéreim, hogy ha még néhány oldallal előbbre lapoznánk ebben az evangéliumban, Jézus szavát olvasnánk, amit az ő tanítványainak mond a hegyi beszédben, amit jól ismerünk mindannyian, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Akkor hogy mondhat itt nemet, Jézus? Hát mégsem adatik annak, aki kér. Testvéreim, aki kér, annak igen, annak adatik. Aki kér, de nem annak, aki követel. Jézus ezt mondta, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nekik nem adatik más jel, csak Jónás próféta jele. Aki kér, annak adatik jel, aki követel, annak nem. Mi a különbség, testvérem? Kérni térdre borulva lehet. Jézus előtt leborulva lehet kérni. Bizalommal, hogy elfogadom azt, amit adsz én nekem, hogy elfogadok akár nagyobbat is. Mert ha nem azt adod, amit kértem tőled, az azt jelenti, hogy te jobbat, hogy te nagyobbat fogsz adni annál. Milyen a valódi kérés? Máté evangéliumában az egyik első ember, aki megszólítja Jézust, így fordul hozzá, egy leprás szavai ezek, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Ha te akarod, ha neked kedves, én rád bízom magam, te vagy az Úr, legyen a te belátásod szerint. Ha akarod, akkor meggyógyíthatsz engem. Testvéreim, Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát cselekedje. Azt a kérést adja meg, ami beleilleszkedik Isten tervébe. Mert nekünk is az lesz a jó. Bármi, amit mi elvárnánk. Bármi, amire mi azt mondanánk, hogy én ezt így akarom. Nyomorúságunkra lesz, ha az nem illeszkedik bele Isten tervébe, az ő jó tervébe. Ő maga Jézus adott ebben példát mi nekünk. Szeretett testvéreim, ahogyan ott a Gecsemáné kertjében kérte az Atyát, hogy ha lehetséges, ne kelljen kiinni a szenvedései poharát, de aztán hozzátette az igazán fontos mondatot, a mindent meghatározó mondatot, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen úgy, ahogyan te akarod. És annak a kérését hallgatja meg, aki kész kimondani, nem csak mechanikusan, ahogyan sokszor sajnos az Úr imádságában mondjuk, aki kész a szíve mélyén kimondani, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, úgy az én életemben is, legyen meg a te akaratod. Testvérem, te így imádkozol? Álljunk ma Jézus világosságába, s állítsuk oda a kéréseinket, és gondoljuk végig, miről szólnak. Isten akaratát keressük-e? Szeretett testvéreim, Jézus tehát a követelt jelet elutasítja. Egy másik jelet kínál helyette. Jónás próféta jelét. Figyeljünk most a húsvéti evangélium fényében arra, hogy mi ez. Mi a Jónás próféta jele? Azt mondja Jézus, mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld szívében 3 nap és 3 éjjel. A jel Jézus halála és Jézus feltámadása. Ez Isten akarata. Ezért küldte el Jézust, hogy ebben mutassa meg irántunk való szeretetét, és ebben tegye nyilvánvalóvá a csodálatos hatalmát minden ellenségünk fölött. Ez a jel, ezért jött Jézus, és ezért hív minket magához, hogy ebben higgyünk. És most ezt a nagyszerű jelet 3 időpontnak a fényében nézzük meg, ahogyan Jézus szavaiban is ez előttünk van. Először nagypénteknek a fényében, mit jelent Jónás jele, aztán húsvét vasárnap fényében, és végül mit jelent Jónás jele Jézus visszajövetelének napján, ahogy Jézus mondja, az ítéletkor. Mit jelent Jónás próféta jele, amikor nagypénteket látjuk? Azt mondja Jézus, ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld szívében 3 nap és 3 éjjel. Ahogyan Jónás próféta alámerült a halál birodalmába, úgy ereszkedett alá Jézus is a halál valóságába. Jézus halála nagypénteken, azaz a pillanat, amelyben először láthatóvá lesz ez a jel. Úgy, ahogyan Lukács evangélium alapján láthattuk ezt nagypéntek estéjén, és úgy, ahogyan most láthatjuk Máté evangéliumában is. Néhány hete Jónás próféta útját állította elénk Isten, ahogyan az lefelé tart, a bűnbe, a pusztulás felé. Lefelé tart a fenyegető halálba. És a végén láttuk, hogy a viharos tengerbe jut, oda kerül be, ahonnan már nincsen menekvés, és Isten mégis gondoskodik arról, hogy megmenekülhessen. Megszabadítja az ő életét, úgy, ahogy a legkevésbé várnánk, egy hal gyomrában adja vissza neki az életét. Testvéreim, itt Jézus arról beszél, Jézus, aki nagyobb Jónásnál, hogy ő mélyebbre szállt alá. Mélyebbre szállt alá. Jónásnak végül a hal az életben maradás biztosítéka lett. Jézus nagypénteken valóságosan meghalt. Valóságosan átélte a halál teljességét. A fizikai és a lelki halált. Átélte a kárhozat valóságát. Ott a kereszten, ahogyan elmondjuk a mi az apostoli hitvallásban is, alá szállt a poklokra, valóságosan meghalt. De testvéreim, kérdeztetek, hogy kinek jel ez? Micsoda jel ez? Hogyan lehet jel ez? Mindenki számára jel lehet, aki rácsodálkozott Jézus isteni erejére. Úgy, ahogyan ezt az ő tanítványai átélhették. Aki látta azt, hogy ő Úr, nem csak az emberi téveigés felett, nem csak a betegség felett, hanem a halál és a pusztulás erői felett is Úr ő. Aki ezt látta, annak jel Jézusnak a halála. Ahogyan készültem, eszembe csengett az a kérdés, amelyet néha öntelt emberek szoktak föltenni, okoskodva, mint hogyha ő nekik olyan nagyszerű gondolatuk támadna, hogy vajon tud-e Isten olyan követ teremteni, amit ő maga se tud fölemelni. Viccesnek gondolják magukat, akik ezt a kérdést fölteszik, hogy hát ha nem tud ilyet teremteni, akkor nem mindenható, ha meg mégis tud ilyet teremteni, és nem tudja fölemelni, akkor meg megint csak nem mindenható, mert nem képes rá. Testvérem, nagyon ostoba ez a kérdés, mielőtt ezzel tetszeregnénk ismerőseink előtt, hadd mondjam el, hogy nagyon ostoba ez a kérdés, két okból is. Egyrészt azért, mert nem az a kérdés a mi számunkra, hogy tud-e ilyet tenni. Mert Isten nem azt teszi, amit mi várunk tőle, hanem azt teszi, amit ő elhatározott. A saját akarata szerint cselekszik. És éppen ezért teljesen elméleti és értelmetlen ilyen kérdésekkel tölteni az időnket, hogy vajon tudne olyat tenni, amit mi kitalálunk az ő számára feladatként. Ostoba kérdés, nem fog olyat tenni, amit mi elvárnánk tőle, csak azért, hogy a mi intellektusunkat ragyogtassuk előtte, ő azt fogja tenni, amit ő elhatározott, ami az ő terve szerint van. De még sokkal fontosabb, testvéreim, hogy ennél különösebben, ennél nagyszerűbben mutatta meg az ő dicsőségét. Mert ez egy ilyen erőltetett emberi gondolat, hogy tudná olyan követ teremteni, amit nem tud fölemelni. De gondoljunk bele. Testet öltött Isten. Testet öltött a végtelen isteni természetet. Az emberi test korlátai közé sűrítette. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet az, hogy a végtelent a végesbe beleszorítani? És Isten megtette, de aztán még hihetetlenebbet tett. Mert a halhatatlan isteni természetét halálba adta. A halhatatlant halálba adta. Ízlelgessük ezt a mondatot, testvéreim, a halhatatlant halálba adta. Képes arra a halhatatlan, hogy meghalljon? Ha Isten akarja, akkor igen. Akkor meghal a halhatatlan Isten. Jónás próféta jele ez. Jézus Krisztus a föld szívében valóságos, teljes halállal halt meg. És ez lett a mi megmenekülésünk záloga. Hiszen Jónás próféta számára a hal a szabadítás eszköze lett. Jézus meghalt, nem azért halt meg, hogy minket lenyűgözzön, hogy minket csodálatra indítson, pedig minden okunk megvan azért, hogy csodáljuk és magasztaljuk őt ezért, hanem azért, hogy megszabadítson, az Isten akarata szerint megmentsen minket, azért, hogy elvegye a halálunkat. A halhatatlan vállalta a halált. Meghalt. Meghalt értem, és meghalt érted is. Meghalt. Milyen megrendítő jelez, testvéreim, ha felteszed a kérdést, és valljuk be, időnként föltesszük ezt a kérdést, hogy valóban szeret az Isten? Ha felteszed ezt a kérdést, nézz Jézusra! Ott a jel a Golgotán. Ennyire szeret téged, hogy saját halhatatlan természetét halálba adta, a te halálodba adta. És húsvét hajnalán még dicsőségesebben ragyog fel ez a jel, testvéreim. Ezt olvastuk, ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében, 3 nap és 3 éjjel. Az ítélet megtörtént. Ezt hirdeti húsvét hajnala. Az élet győzedelmeskedett. 3 nap után végleges lett a diadal. Olyan felfoghatatlan ez a valóság, testvéreim, de valóság. A Biblia alapján el kell mondjuk, hogy valóság ez. Még nagyobb csoda, mint ami karácsonykor történik. Mert ahogyan akkor Isten a végtelen isteni természetet belesűrítette az emberi természet szűkös keretei közé, milyen érthetetlen ez is, de mégis igaz, mégis valóság így történt, ugyanúgy sűrítette be az örök szenvedést nagypénteki halálába, a kereszten elhordozott szenvedésébe. Milyen hatalmas Úr Jézus Krisztus, testvéreim! Milyen hatalmas Úr az, aki azt, amit mi egy örökké valóságon keresztül kellene hordoznunk, s egy örökké valóságon keresztül sem tudnánk elszenvedni, azt elhordozta. Elhordozta ott a kereszten. Isten haragját a mi bűneink ellen. Ha nekem kellene felvennem a büntetést, testvérem, soha nem érne véget annak a fájdalma. A Szentírás szerint ilyen világos a bűnnek, amelyet elkövettünk, a következménye. Ilyen világos és egyértelmű, ilyen súlyos, hogy az alkotás nemet mondott az alkotójára. Hogy a teremtmény fellépett a teremtője ellen, és lázadni kezdett. Hogy az örök halál kínjait választotta. Nem érne véget soha az a szenvedés, amit nekünk kellene elhordoznunk. Én nem tudnám elhordozni, de te sem, testvérem. Senki az emberek közül nem tudná elhordozni. Csak Jézus. Jézus magára vette, és végleg megszabadított tőle. És testvéreim, döbbenetes a Szentírás fényében, és nem tudjuk megérteni, nem is fogjuk soha megérteni, csak csodálni tudjuk, és magasztalni a mi Urunkat ezért, hogy ő nem szenvedett kevesebbet. Nem szenvedett kevesebbet a kereszten, mint a mi összes nyomorúságunk, fájdalmunk, kárhozatunk, amit egy örökké valóságon keresztül hordoznunk kellene. Ő nem kapott felmentést az alól, ami minket sújtana. Milyen dicsőséges az ő halála. Ő nagypénteken mindazt elvégezte, amire nekünk az örökké valóság is kevés volna. Hogy lehet ez, testvéreim? Egy nagyon esetlen emberi példa jutott az eszembe, ami talán valami keveset érzékeltet ebből. Mindannyian naponta használunk koncentrátumokat, testvéreim. Sokunk gyermekkorából ismerős az a fajta szörp, amit föl kellett higítani. Az üvegben valami nagyon tömény cukrozott lé volt, aminek egy kortyát is kiköptük volna, annyira ihatatlan volt, fel kellett higítani. Milyen rettenetes Isten haragja a bűnünk miatt. Az örökké valóságra felhigítva is sok lenne nekünk. Nem tudnánk azt elhordozni. De testvérem, milyen hatalmas Jézus Krisztus! Milyen dicsőséges, milyen nagyszerű ő! Mennyire méltó arra, hogy dicsérjük! A kereszten elviselt kínjaiba mindezt belesűrítette, mindezt belekoncentrálta, mindezt elhordozta. Talán már kezdjük érteni, testvéreim, hogy miért tört elő belőle az a kínzó kérés a Gecsemáné kertben, amikor vért verejtékezve imádkozott, hogyha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Olyan valósággal állt szembe, amit mi elképzelni sem tudunk. De testvéreim, milyen csodálatos az ő engedelmessége, hogy ezt tudva azt mondja, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom. Atyám, legyen úgy, ahogy te akarod. Legyen a te döntésed szerint. Ha Isten akarata az volt, akkor nem csak a farizeusoknak mondott nemet, a saját szívének is nemet mondott. A szíve szorongásairat is elutasította. Legyen a te akaratod. És kezdjük érteni, testvéreim, hogy milyen nagyszerű következménye van mindennek. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez ránk vonatkozik, testvérem. Te rád meg én rám, akik megszenteltek vagyunk az ő vérében, akik hiszünk ő benne, egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Vagy ahogyan Pál apostol újjong a római levélben, nincsen most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Semmiféle! Jézus legyőzte minden ellenségünket. Ahogyan majd énekelni fogjuk, örömmel énekelhetjük az ősi kígyót, bűnt, halált, kínt, poklot, szenvedés jaját, legyőzte Jézus mesterünk. Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. Újjongjunk mi is az apostollal. Ahogyan Jónás kikerült a halgyomrából, a biztosnak gondolt halálból, Jézus még dicsőségesebben jött elő, a valóságos halálból, a föld szívéből, s ugyanilyen dicsőségesen hoz majd elő bennünket is a föld szívéből. Azon a napon, amire Jézus szavai utalnak ezek után, amikor Ninive lakosai föltámadnak, és amikor mi is föltámadunk majd. Mert ahogyan ezt mondja Jézus, Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme nagyobb van itt Jónásnál. Szeretett testvéreim, Jónás próféta jele a valós megmenekülésünket hirdeti. Mindazok, akik hiszünk benne, valóságosan megszabadulunk a testi és a lelki haláltól, a kárhozattól. Feltámadnak azok is, akik elvetik őt, azoknak azonban megmarad a bűne. Következetesen állítja ezt a Szentírás. Ők azok, akik csak az ítéletük napján látják meg a jelet, amelyben életük lehetett volna, amelyben szabadulásuk lett volna. Szeretett testvéreim, ott fognak állni egykor majd, szégyenkezve mindazok, akik máshol keresték, más jelekben keresték a meggyőzetésüket, akik más jeleket követeltek az Istentől, de nem kaptak más jelet. És ott fognak állni azok is, egy másik csoport, himnuszt énekelve, akikre már nem vár ítélet. Mert ahogyan itt olvassuk Ninive lakóiról, megtértek. Mert Jézus Krisztusban odaszánták önmagukat Isten akaratára. Ahogyan Jézusról hallottuk, hogy semmi más nem akar tenni, csak Isten akaratát, azok, akik ő benne hisznek, erre vágynak, erre adják oda az életüket. Legyen meg az Isten akarata. Ninive lakói megtértek, és Ninive lakói hirdetik azok ítéletét, akik Jézusnak a szavára, Jézusnak a kereszt halálára, Jézusnak a feltámadására sem voltak készek megtérni. Akik bizalommal elfogadták a sajátjuk helyett Isten akaratát, azok számára bizonyosságként hirdettetik. Az ítélet nem az ő ítéletük lesz. Jézus ítélete lett. Az ő számukra Jézus élete készítetett el. Szeretett testvéreim, a húsvét csendjében erre a kérdésre adjunk most választ. Ezt a kérdést hordozzuk a szívünkben, és kívánom, hogy hordozzuk addig a szívünkben, amíg boldogan nem tudunk igent mondani Isten akaratára, te melyik csoportban állsz majd? Melyik csoportban? Azok között, akikre Ninive lakói is ítélkezve mutatnak, mert ők Jónás prófétát hallva hitre jutottak és megtértek, azok között, akiknek az ítéletet maguknak kell elhordozniuk, vagy pedig azok között, akik magasztalni fogják az Urat. Azt az Urat, aki húsvét hajnalán világossá tette, hogy legyőzte minden ellenségünket, hogy elhordozta a mi ítéletünket, hogy nincsen többé kárhoztató ítélet azok ellen, akik ő benne vannak. Melyik csoportban fogsz állni? Legyen számodra is Isten szeretetének, Isten győzelmes diadalának, Isten hatalmának, életed feletti uralmának a jele, Jónás próféta jele, Jézus halála és feltámadása. Amen. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, a te tanítványaiddal együtt borulunk eléd, és valljuk meg, Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Megvallatták hűségemet, neved megtagadtam. Halálodnak harmadnapján vádolnak a fények, halálodnak harmadnapján sírva hajtok térdet. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam. Csak magamig, másokig, majd sírodig jutottam. Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok, halálodnak harmadnapján szívem megtalálod. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála. Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények, halálodnak harmadnapján én is áldlak téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe Jézus Krisztus mondja nekünk, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amen.